Hallgassuk meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 18. fejezetében, a 21. verstől a 35. versig a következőképpen. Akkor Péter odament hozzá, mármint Jézushoz, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A mai Isten tiszteletünknek a témája az elengedés, a megbocsátás. És ez egy nagyon komoly dolog, amiről ma hallhatunk, mert családok ezreit, 10 000-eit teszi tönkre, emberi kapcsolatokat emészt fel, házastársak, férj és feleség, szülő és gyermeke, főnök és beosztott közé ékelődhet be a meg nem bocsátás. Abban pedig sajnos az embernek van bőven tapasztalata. Hányszor mondogatják egymásnak, ahogy hallottuk itt a színdarabban is: megbocsátok, de nem felejtek. És aztán ezt a tüskét hordják életük végéig, és meg tud keményedni az a szív a másikkal szemben. Hány alkalommal van abban a megbántott emberi szívben, hogy kérjen ő tőlem bocsánatot, ő bántott meg engem. És aztán egymásra várnak, telik az idő, és évek múltával elhidegülnek egymástól. Hány házasságban ez tapasztalható? Csak gyűlik a megbocsátani való, mint a szennyes ruha a szennyes ruha tartóban, vagy szőnyeg alá söprik, nyelik egymás megbocsátani valóját, rendezetlenül marad minden, önkéntelenül is táplálják a haragot egymás iránt, és nézzétek meg, mi lesz belőle, vagy mi lesz belőlük. A meg nem bocsátás rettenetes állapotokat tud előidézni. Persze jó lenne megelőzni a megbocsátást úgy, hogy ne legyen miért bocsánatot kérni, ne adjak rá okot, de természetesen ez elkerülhetetlen az ember életében. Hiszen nem akarunk bántóan viselkedni, mégis bántóan viselkedünk. De ha már elkövettük, akkor legyen ott a felismerés bennem, legyek érzékeny a másik ember iránt. Sokszor csak magam iránt vagyok igazán érzékeny, és úgy fel tudok venni dolgokat, lehet, hogy a másik nem is úgy értette, de én hozzágondolok még valamit, elkezd járni az agyam rajta, tovább gondolom, azt is hozzágondolom, amit a másik nem is mondott, és már is milyen mély fájdalom és feszültség alakul ki. Aztán várnak egymásra, hogy a másik kérjen bocsánatot. Pedig ha egymásra várnak, abból sosem lesz bocsánat kérés, és sosem lesz megbocsátás. Ha mindig a másikra várunk, és mi nem merjük elszánni magunkat, mi nem merjük meglépni azt az első lépést, akkor az sosem fogja munkálni a békességet. És nézzétek meg, hogy mennyi családban mennyi békétlenség van. És sokszor ebből fakad, ebből a meg nem értésből, vagy félreértésből, vagy továbbgondolásból, és igazából nem is azt mondta, amit én úgy gondoltam, vagy úgy értettem, és már is mi van? Már ott van a csatabárd kettőjük között. És mennyi ilyen békétlenség van a családokban? Testvérek nem beszélnek egymással, a szülő a gyermekével, vagy a gyermek a szüleivel, a férj a feleséggel, vagy a feleség a férjel. Múltkor olyan szomorúan hallottam, hogy a férj a feleséggel egy háztartásban él, de külön szobában élnek, nem beszélnek egymással, hanem egymás mellett élik az életüket. Más-más programjuk van, nem igazodnak egymáshoz, csak a szükséges dolgokat beszélik meg, és elhidegülten töltik a mindennapjaikat abban a házban. És gondoljatok bele, drága testvérek, gondoljatok bele, hogy milyen hidegek és ridegek ott a falak, milyen fagyos ott a levegő, és ezt az idézi elő, hogy képtelenek egymással megbeszélni dolgokat, képtelenek bocsánatot kérni, képtelenek megbocsátani, és képtelenek elengedni minden fájdalmat. Ha mindenki ragaszkodik a maga igazához, ott nem lesz változás. És ez jellemző családjainkra, erre a generációra. Emberleg nézve a megbocsátás ott kezdődik, hogy feladom magamat. Na ennek pont az ellenkezőjéért küzd a világ, nézzétek meg. Pont ennek az ellenkezőjéért. Fel ne add magad, ne engedjél a magadéból egy jottányit sem, foggal, körömmel ragaszkodj a véleményedhez, az álláspontodhoz, a magadéhoz, minden áron, és nem ezért hordoz annyi bánatot ez a világ, vagy nem ezért hordoznak annyi bánatot a családok, a házasságok, mert senki nem tud engedni. Az a rengeteg, de nem, de igen, de nem, de igen, hová fog vezetni? Hová fog vezetni? És talán a mi életünket is ezek az igenek és nemek színesítik. És azt vesszük észre, hogy hideg háborús, vagy álló háborús állapotok vannak, uralkodnak a házasságunkban, a családunkban, és mindezt az idézi elő, hogy nem vagyunk elég figyelmesek egymáshoz, tovább gondolunk dolgokat, dolgok mögé gondolunk olyanokat, amire talán nem is gondolt a másik, érzékenyebbek vagyunk, és a harag, haragtartás, sértettség, keserűség ott emészt belülről. És higgyétek el, hogy ezek a dolgok úgy tudják emészteni az embert, hogy egy idő után nem csak emésztik, hanem felemésztik. És tudjátok, az a nagy baj, hogy sokan úgy tesznek, mintha nem lenne baj. Az a nagy baj. Vagy ténylegesen nem is érzékelik, mégpedig a maguk által okozott bajokat nem érzékelik, mert bűnvakok. Nincs látásuk arra, hogy mivel ártottak, vagy úgy gondolják, hogy kényelmesebb, ha nem beszélnek róla, és nézzétek meg, hányan nem beszélnek róla. Vagy a szőnyeg alá söprik, Hogy hányan ilyen strucc politikát folytatnak, hogy beledugják a homokba a fejüket, addig sem tudnak róla, addig sem beszélnek róla, és olyan, mintha minden rendben lenne. Néhány nappal ezelőtt egy drága feleség, egy édesanyja keresett meg, a reggeli órákban, válságban van a házasságuk, és azt mondja nekem, hogy ott kezdődött a válság, hogy a fejemet a homokba dugtam. És annyira megrendített ez a mondat, hogy nem akar tudomást venni dolgokról. Voltak intőjelzések, elmondta, de könnyebb volt a fejemet a homokba dugni, és nem foglalkozni, nem törődni vele. És aztán idáig fajult. Igen, aztán megmerevednek ezek a frontok, és észre sem veszik, hogy a frontok keletkeznek ott, ahol békességnek és szeretetnek kellene uralkodni. És sok példát tudnék nektek említeni, de talán nem is kell bemutatni, mert sokan belülről ismeritek ezt az állapotot. Talán éppen otthon is ez a hidegháborús légkör van, vagy kezd kibontakozóban lenni, és a csíráját már el is ültettétek, és jártok öntözgetni a bánat és a meg nem bocsátás könnyeivel. De nézzük meg ebben a helyzetben, hogy mit mond a Szentírás. Először is hadd mondjam el nektek, hogy nekem olyan hálás a szívem azért, hogy a Biblia egy olyan irat, az életre nézve egy olyan használati útmutató, gyakorlati kézikönyv, amely az emberi élet minden területére ad választ és útmutatást. Az élet minden területére ad választ. Minden területére. Nézzétek meg, járjatok utána. Hadd bátorítsalak benneteket. Járjatok utána. Ha nem hiszitek, próbáljátok ki. Nézzétek meg. Kezdjétek el a kezetekbe venni. Kezdjétek el olvasni az Isten igéjét. Mert sokan, vagy a legtöbben úgy kritizálják az Isten igéjét, a Szentírást, hogy igazából nem is ismerik, hogy lövésük sincsen hozzá. De most hadd kérelek benneteket, hogy vetkezzétek ezt le. És kezdjétek el őszintén olvasni az Isten igéjét. És higgyétek el, hogy mindenre választ fogtok kapni benne. Mindenre. Mert az Isten igéje egy gyakorlati kézikönyv. Kezdjétek el olvasni, és rádöbbentek arra, hogy mennyire gyakorlatias, mennyi igazságot fogalmaz meg a hétköznapi emberrel kapcsolatban. Mennyi mindent feltár az emberrel kapcsolatban, és olyan alapvető igazságokat mond ki, amellyel leleplezi a szív szándékait és az ember gondolatait. Éppen ezért nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a megbocsátással kapcsolatban, az elengedéssel kapcsolatban. Ha ilyen dolgokat tapasztalunk az életünkben, akkor, amit említettem, akkor mi a Szentírásnak a tanácsa? Mit tanácsol a Szentírás ilyen esetben? A Szentírásból felolvasott példánk arra tanít, hogy tanuljunk meg elengedni adósságokat. Nem kell mindent feljegyezni. Az igehirdetés után majd fogunk egy gyönyörű szép ifjúsági éneket énekelni, amely arról szól, hogy ha valamit ellenünk vétettek, akkor azt a homokba kell írni, és engedjük, hogy elfújja a szél, ne a szívbe írjuk, ne jegyezzük meg. Mert higgyétek el, hogy a legtöbb probléma abból fakad, hogy valamit mondanak nekünk, és az úgy beleég a szívünkbe, és nem tudjuk elengedni. Nem kell minden tartozást, ellenünk vétett dolgot számon tartani. Nem kell. Van egy ilyen lehetőség is, hogy elengedjük azt az adósságot. Vagyis meg kell tanulnia kinek-kinek a saját hibáit és bűneit néven nevezni. Nem a másikéval kezd, hanem a magadéval. Hát ezt a legnehezebb, nem? Mert a másikról annyi rosszat tudunk mondani. Bárkit előveszünk, róla mindig tudunk valami rosszat mondani. Ilyen vagy olyan, amúgykor ezt csinálta, amúgykor azt csinálta, így beszélt, úgy beszélt, ezt gondolta, azt gondolta. Mindig a másikról, és higgyétek el, hogy az egyik legrosszabb tulajdonságunk az, hogy mindig a másik jut az eszünkbe. Emlékszem, egy istentisztelet végén, amikor kint kezet fogtam gyülekezeti tagokkal, akkor nyújtotta az illető a kezét, és azt mondta, tisztelendő úr, milyen kár, hogy nem volt itt a feleségem. Annyira neki szólt az az ige hirdetés. De kár, hogy nem hallotta. És aztán mondtam neki, hogy milyen szomorú, hogy csak a felesége jutott eszébe. És nem jutott eszébe az, hogy neki mit mondott az ige. Hogy az ige mit akart benne leleplezni. Ugye milyen okosak vagyunk? Mindig tudunk valaki másra gondolni. És a legnehezebb magunkban észrevenni, hogy én miben hibáztam, vagy mit rontottam el. Nem védőbeszédeket kell tartani, és nem egymást vádolni, nem mesélni, hogy mi miatt jutott ő oda, hanem feltárni és leleplezni. Fel kell tárni, felszíre kell hozni, fel kell ismerni és be kell ismerni. És higgyétek el, hogy a gyógyulás útja, amikor ezeket felismerem a magam életében, nem a másikéban, a magam életében. Sajnos erre magunktól nem vagyunk képesek. Képtelenek vagyunk teljes szívünkből megbocsátani, elengedni, mert egy adott pillanatban mindig készek vagyunk előhozakodni és a másik fejéhez vágni. Emlékszem egy családra, ahol az asszony megcsalta a férjét, nagy mélységeket éltek át, a szakadék szélére került a házasságuk, már majdnem úgy volt, hogy elválnak, aztán megbeszélték a dolgokat, és úgy tűnt, hogy minden rendben van, és a férfi kész volt megbocsátani. Aztán eltelt néhány év, és a férfi élete került mélységbe, hatalmas adósságot halmozott fel, aztán szerencse játékozni kezdett, uzsorások kezébe kötött ki, és egy újabb válság alakult ki a házasságukban. Olyan régi sérelmeket vágtak egymás fejéhez, olyan szörnyű volt látni és hallani, amivel egymást vádolták, és a régi sérelmeket, amiket egyszer már megbeszéltek, és elvileg megbocsátottak egymásnak, került újra terítékre. Mert ilyen az ember, hogy nagyon szeret a bűn asztalánál megteríteni. És a másiknak odahánytorgatni, felhánytorgatni. És terítékre venni. És itt már nem csupán a szakadék szélére kerültek, hanem a házasságuk bele is zuhant. Hatalmas lelki károkat okozva egymásnak és gyermekeiknek. Mi mindent vágtak egymás fejéhez. Olyan múltbeli dolgok jutottak eszükbe, amire az ember már nem is gondolt volna. De akkor minden előjött, minden terítékre került. És gazdag volt az a teríték, higgyétek el, nagyon gazdag. De nem csak gazdag, hanem nagyon szomorú volt az a teríték. Miért nem tudtak megbocsátani egymásnak, és nem tudták elengedni minden tartozásukat? Képtelenek vagyunk teljes szívünkből megbocsátani, elengedni a másiknak. Még ha szeretjük is a másikat, magunkat mindig jobban fogjuk szeretni, és mindig elfogultabbak leszünk magunkkal szemben. Bibliai példázatunk arról szól, ez a bibliai útmutatás, ez a gyakorlati könyv, kézikönyv, arról szól, hogy hogyan lehet elengedni, megbocsátani a másiknak. Jézus ebben a példázatban rendkívüli módon kiélezi ezt a kérdést, amikor azt mondja, hogy ennek a királynak ez az adósa 10 000 talentummal volt adós. Hát ez leírhatatlanul nagy összeg. Heródes király évi jövedelme 900 talentum volt. Tehát egy király egy évi jövedelmét jelöli itt meg Jézus. Tehát egy király, akinek tartozott a szolgája 10 000 talentummal. Egy jó rabszolga ára azt mondják, hogy 0,1 talentum volt, tehát a 10 000 talentumért 100 000 jó rabszolgát lehetett vásárolni. És Jézus szándékosan mond ilyen nagy összeget, 100 000 rabszolga ára az akkori ember számára teljesen elképzelhetetlen, felfoghatatlan és megfoghatatlan volt. Ezzel a hatalmas számmal érzékelteti Jézus, hogy felfoghatatlan az az összeg, amivel tartozik ez a szolga a királynak. És kiderül, amikor a királyi palotába behívatja a király, hogy nem tud fizetni ez a szolga, akkor két lehetőséget kínál ennek a szolgának a király. Az egyik, eladják az egész családot rabszolgának, meg minden ingó és ingatlan vagyonát is, egy töredékét ennek a nagy összegnek abból lehet törleszteni. Erre mit csinál? Leborul előtte, és kegyelemért könyörög. És most jön a második lehetőség, hogy ő kegyelmet ad, elenged minden tartozást. Jézus ezzel a példázattal azt akarja kifejezni, hogy látjátok, ilyen az Isten. Ilyen az Isten. Hogy nekünk ilyen Istenünk van. Hogy ti ilyen Istenről hallhattok alkalomról alkalomra. Aki kegyelmet kér, annak kegyelmet ad. És itt van ez a csodálatos súlyú mondat, figyeljetek, az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Minden tartozását elengedte. Minden feltétel nélkül. Mindent. A szolga halasztást kért, ugye azt mondja, légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. A király pedig mit tett? Haladéktalanul elengedett mindent. A példázat azt fejezi ki, felfoghatatlan és elképzelhetetlen, amivel mi tartozunk az Istennek. Nem tudom, hogyha számba vennénk, hogy mi mindennel tartozunk Istennek, akkor eljutnánk-e oda, hogy felismerjük, az is ilyen 10 000 talentum körüli, azaz felfoghatatlan és törleszthetetlen. Törleszthetetlen összeg. Mindannyian tartozunk Istennek, hiszen minden bűnünkkel Isten ellen vétünk. Ha csak arra gondolok, hogy hány alkalommal lopjuk meg, ha nem adjuk meg neki mindazt, ami őt illeti. A hódolatot, az imádatot, a dicsőséget. Ha csak arra gondolok, hogy ott vannak a kérései, a parancsolatai. Ma vasárnap van. És hányan nem szentelik meg a vasárnapot, vagy hányszor nem jöttünk gyülekezetbe igét hallgatni? Egy másik bokortanyán kezdtem ma az Isten tiszteletet, az igei szolgálatot, és megyek be a családhoz, ahol tartom az Isten tiszteletet, és hallom, hogy valaki motoros fűrésszel ott vág fát. És azt mondja az a család, aki bekísért engem, hogy azt mondja, Krisztián, nem hiszed el, ez az ember egész héten nem dolgozik. Egész héten nem. De itt a vasárnap behúzza a motoros fűrést és dolgozik. Igen, ma vasárnap van, és hány vasárnapot loptunk el az Istentől, töltöttük és töltjük egészen mással, mint amire azt adta, mint ahogyan ő az igéjében rendelkezett. Tartozunk neki a teljes jövedelmünkkel, még a tizedet is kevesen adják meg, pedig tőle van mindenünk. Tartozunk neki önmagunkkal, hiszen Jézus Krisztus megvásárolt, kivásárolt bennünket, kiváltott bennünket, ahogy az ige mondja, ott a Péter első levelének első fejezetében, a 18. versben azt olvashatjuk, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Minden adósságomat elengedi a bárány vére, lemossa Jézus Krisztus az ő vére által. És akkor folytatódik a példázat, és ez lesz igazán megdöbbentő. Az elengedett adóssággal, örömmel elmegy, és szembe találkozik egy szolgatársával ez a szolga, aki 100 dénárral tartozik neki, és elkezdi folytogatni. Hát mit csinál ez az ember? Belegondoltunk, drága testvérek? Mit csinál ez az ember? Hát nem meg kellene rázni örömében a szolgatársát, és elmondani azt az örömhírt, hogy a király elengedte az elengedhetetlent. Hogy már nem nyomja a vállát ez a felfoghatatlan adósság, ez a teher. Nem. Ő elkezdi folytogatni, hogy add meg, amivel tartozol. A 10 000 talentumnak a 100 dénár 1 milliómod része, gondoljatok bele, 1 milliómod része. Körülbelül ilyenek az arányok. Ilyenek az arányok. amivel én Istennek tartoztam és elengedte, és amivel nekem a házastársam, a szomszédom, a főnököm, a beosztottam, az ellenségem tartozik. Mert azt mondta, mert azt csinálta, mert elvette, mert ő miatta, és lehetne folytatni a sort. Ez az egymilliómod része legfeljebb annak, amit nekem Isten elengedett. Ez az ember fel sem fogta, ez a szolga fel sem fogta, hogy a király milyen adósságot engedett el. Itt ülünk, drága testvérek, itt ülünk, és fel sem fogjuk, hogy Istennek mibe került, hogy nekünk elengedje azt a tartozást, és akkor itt kicsinyeskedünk, és folytogatjuk a másikat, zsaroljuk, terrorizáljuk, mennyi mindent egymás fejéhez vágunk, felhánytorgatunk, mennyi bánatot okozunk a másiknak, mennyi könny pereg az arcokon, miközben Isten mindent elengedett nekünk, és fel sem fogjuk, hogy ez neki mibe került. Hogy Jézus Krisztusnak ezért meg kellett halnia. Hogy Jézus sebei által lehet nekünk gyógyulásunk. Hogy a tartozás elengedése mibe került az Istennek. És folytogatjuk a másikat olyan bűnökért, amiket egyszerűen el kellene engedni, meg lehetne bocsátani. És tudjátok, azt mondja a Biblia, csak azt tud igazán megbocsátani a másiknak, és elengedni minden tartozást, aki maga is átélte, hogy neki mi bocsátatott meg, és mi minden lett elengedve neki. Aki abból él naponta, hogy Isten elé járulva nevén nevezi a bűneit, és újra hálát ad, hogy erre is bocsánatot kaptam Jézus érdemért, annak sokkal könnyebb lesz megbocsátani. És tudjátok, ma ebben a világban azért nem tudnak sokan megbocsátani, mert nem élték át és nem tapasztalták meg, hogy nekik mi bocsátatott meg. Hogy Istennek milyen nagy árat kellett fizetni azért, hogy meglettek bocsátva az ő bűnei. És tudjátok, a Biblia erről beszél. A Biblia erről. És aki átélte, a megbocsátást, az fog tudni igazán megbocsátani a másiknak. Az már nem fogja többé mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek, mert tudja, hogy az ő bűneit is Isten megbocsátja és elfelejti. Olyan szép az a kép, amit Isten használ Mikás próféta könyvében. Azt olvashatjuk ott a 7. fejezetben. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban teli kedve, hogy kegyelmet ad. Vagy Ézsaiás próféta könyvének 38. fejezetében azt mondja, hogy hátad mögé vetteted minden bűneimet. Igen, drága testvérek, ilyen az, amikor valaki elenged minden tartozást. És ezt lehet gyakorolni a mindennapokban. És nem esély és nem agyaráz, hanem tedd és cselekedd, mert neki is a király kész minden tartozást elengedni, kész mindent megbocsátani Jézus Krisztusért. És ez fog majd téged is arra indítani, hogy hasonlóképpen cselekedj. Ha kell, 70-szer, 7-szer, mert egyedül ez munkálja a békességet. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük ezt a példát. Köszönjük, hogy ezen a példán keresztül is érzékeltetni szeretted volna, hogy milyenek vagyunk mi valójában. Hogy hányan folytogatják egymást, hányan milyen stílusban, milyen modorral tudnak közeledni a másikhoz és beszélni a másikkal. És hányan hordoznak a szívükben sértettséget, keserűséget, a meg nem bocsátás fájdalmát és terheit. És
köszönjük, hogy ebben a példázatban Te érzékeltetni szeretted volna, hogy Te kész vagy minden adósságot elengedni. Te kész vagy mindent megbocsátani, minden bűnünket megbocsátani. Mindent, amivel ellened vétettünk. Urunk, kérünk azért, hogy Te légy az, aki most tanítasz bennünket, és add, hogy ne legyünk siketek a Te szavad meghallására és megértésére. Amen.